Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Soha nem járt még ember ilyen távol a Földtől, mint az Artemis 2 legénysége, amelynek feladata a Holdra szállás előkészítése. Szabó Oliver Nortonnal, a Hunrend Magyar Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Kongoly Tege Miklós Csillagászati Intézet bemutató csillagászával beszélgettem.
Eddig szinte bökkenőmentesen zajlik minden az Artemis 2-vel. Néhányszor elromlott az űr-WC, azt meg kellett javítani. Egyszer-kétszer voltak kommunikációs kiesések, de úgy néz ki, hogy jelesre vizsgázik az Orion űrhajó. Tegnapi napon megkerülték a Holdat. Ott volt egy nagyobb kommunikációs kiesésünk, amikor a Hold a Föld és az űrhajó közé került. Pontosan időben vissza is tért a kapcsolat, amint kibokkantak a Holdnak a túloldalán, úgyhogy minden fantasztikusan, sőt, talán még annál is jobb zajlik. Nagyon sokan, milliók követik folyamatosan az eseményeket az interneten, és tényleg azt lehet látni mindenfelé, hogy lelkesíti az embereket, és nem mellesleg egy csomó tudományos eredmény is érkezik.
Azt lehetett olvasni, hogy rekordot döntöttek az űrhajósok. Mi ez a bizonyos rekord?
Soha ilyen messze ember még nem járt a Földtől, mint amit tegnap megdöntöttek az Artemis 2 űrhajósai. Az Apollo 13 tartotta a korábbi rekordot, és ezt egy néhány száz kilométerrel döntötte meg az Artemis 2, amikor több mint 6500 kilométer magasan elrepültek a Hold fölött.
Ez a Hold körüli utazás mennyire tekinthető a Holdra szállás közvetlen előlépcsőjének?
Ez egy nagyon fontos előkészítés. Most tesztelik először emberrel azt az űrhajót, ami majd a Holdra viszi az embereket tervek szerint 2028-ban. Tehát mindenféleképpen azt lehet mondani, hogy enélkül a küldetés nélkül nem lesz Holdra szállás. Az a négy űrhajós is többször kiemelte azt, hogy ők csak az első lépés. Krisztina Koch, az egyik küldetés specialista fogalmazott nagyon szépen úgy, hogy ő abban bízik, hogy el fogják felejteni majd az Artemis 2-t, mert hogy annyira hatalmas dolgokat készít elő, hogy azok majd várhatóan be árnyékolják ezt a küldetést, maguk az űrhajósok is ebben bíznak.
Már túl vagyunk a nagyjából 10 napos program felén, mi lesz a folytatás, hogyan folytatódik az Artemis 2 útja?
Most már úton vannak vissza, megkerülték a Holdat, olyan pontokat pillantottak meg, amit ember még soha, felfedeztek két új krátert is, ami az Apollo küldetések óta keletkezett a Holdnak a túloldalán, és a következő időszakban, hogyha minden rendben megy, akkor igazából komolyabb manőverek, hajtóműgyújtás nélkül maguktól is visszatérnek a Föld légkörébe, és landolnak majd a csendes óceánon. Ezzel együtt természetesen folyamatosan végeznek méréseket, tesztelés az folytatódik. Például nemrég egy-két szelep eltömődött, amit meg kell javítani, rá kell jönni a pontos okára, hogy mi történt itt, hogy ezeket ki lehessen javítani, és hogyha minden rendben megy, akkor 10 nappal az indítás után, tehát igazából most hétvégén landolhatnak is a csendes óceánban az űrhajósok.
Mi lesz a folytatás, mi jön majd az Artemis 2 után?
Mindenféleképpen hosszas elemzés vár az űrhajóra, illetve a begyűjtött adatokra is. Utána az Artemis 3 az jövőre várható, ez egy föld körüli teszt lesz, amikor is a Hold kompokkal dokkol majd az Orion űrhajó, szintén személyzettel a fedélzeten, és az Artemis 4 lehet az első Holdra szállás, ez 2028-ban várható majd, utána pedig Artemis 5, 6, 7 szépen folytatódik majd a sor, és elkezdik kiépíteni az állandó holdi kutatást. Is.
Sigma, a holnap világa.
Roska Botond, Wolf Díjas neurobiológus, látáskutató is csatlakozott az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány munkájához. A kuratórium elnökét, Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikust hallják.
Magyarország nyersanyaga a tehetség, erőforrása a tudás. Ebben a legfontosabb nyersanyagban sohasem volt hiányunk, mindig is bővelkedtünk. Ugyanakkor ez a nyersanyag igazi erőforrássá, világszínvonalú, világra szóló értéket produkálni képes erőforrássá nagyon sok esetben, sőt az esetek túlnyomó részében külföldön vált, és ami a, még ennél is nagyobb problémája országunknak, hazánknak az, hogy hosszú távon külföldön is maradt mindeddig. Röviden a Frontiers Foundation, szeretjük inkább így nevezni, hogy mindenhol értsenek minket az egész világon. A Frontiers Foundation küldetése az, hogy ezt a hazánk számára nem kedvező folyamatot leállítsa és visszafordítsa. A Frontiers Foundation-nál egy olyan tudományos ökoszisztémát szeretnénk létrehozni, amely összekapcsolja a középiskolai, sőt, talán kezdődően már az általános iskolai tehetséggondozást, a csúcskutatással szervesen összekapcsolja. Úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan kísérlet, amire nem csak hogy Európában, de talán az egész világon sem volt még példa, úgyhogy annál is izgalmasabb, de úgy gondoljuk, hogy ez óriási potenciált rejt magában. Miért is? Hát a tehetségnek a kibontakoztatása és majd hosszú távon erőforrásá fejlesztése az először is azzal kezdődik, hogy a szikrát be kell gyújtani, és hogyha ez sikerült, akkor az érdeklődést tovább érdemes csigázni és folyamatosan fenntartani, és ehhez minden bizonnyal nagy segítséget tud az nyújtani, hogyha tehetségeink jövőbeni példaképei nem csak a televízión keresztül a Harvardi, a Stanfordi vagy a Cambridge Egyetemről tudják megcsodálni azok a fiatal tehetségek, akik arról álmodoznak, hogy egyszer majd ők is világhírű kutatókká válnak, hanem itt Magyarországon helyben megismerhetik őket, mert hogy itt lesznek, és meg lehet őket látogatni. Kapcsolatba lehet lépni velük, és ez a kapcsolat, ez nem kell, hogy egyoldalú legyen, hiszen csúcskutatóink ezekben a tehetségekben idejekorán, úgy, ahogy azt teszik az FC Barcelonánál, a Bayern Münchennél, a Real Madridnál, a foci területén, ugyanúgy idejekorán ezeket a tehetségeket felismerhetik, és úgy gondolhatják, hogy érdemes velük foglalkozni már ilyen korai stádiumban, és érdemes az ő útjukat kísérni, egyengetni, és ezek a világhírű kutatók, akik idejönnek, és első alkalommal Roska Botont teszi ezt meg, azok nem fogják feladni a külföldi tartózkodási helyüket és a külföldi munkahelyüket, tehát azzal, hogy ők itt megjelennek Magyarországon, automatikusan szerves kapcsolatba lépünk egy világhírű külföldi kutatóintézménnyel. Tehát ezt nem kell ilyen-olyan egyezményekkel, meg kooperációs szerződésekkel létrehozni, hanem ez azon a csúcskutatón keresztül életre kell, aki eljön ide hozzánk. Ennél szervesebb és erősebb kapcsolat én nem igazán hiszem, hogy két intézmény között létre lehet hozni, mint magán a kutatón keresztül. És hogyha álmunk valóra válik, és tucatnyi világhírű iskolateremtő munkát elvégzett csúcskutatót el tudunk hozni Magyarországra, és ezeken keresztül egy világhálót ki tudunk építeni az ő intézményeikkel, ahonnan ők jönnek, akkor ez a háló rendelkezésre áll itteni tehetségeink számára, és ezen a hálón keresztül tudjuk egyengetni az útjukat, és nem kell, hogy itthon tartsuk őket, hanem igenis kísérjük őket útjukon ezekhez az intézményekhez, töltsenek ott el egy bizonyos időt, tanuljanak, amennyit csak lehet, és ezen a hálón keresztül, a vezetőiken keresztül ők majd meg fogják találni az utat újra haza, legalábbis jóval nagyobb valószínűséggel, mint ahogy azt tették eddig. Ez az álom, ez az elképzelés, ez akkor tud valóra válni, hogyha sikerül valóban a világ legjobbjait ide vonzani. Erre a potenciál megvan, hiszen büszkén mondhatjuk, hogy számos magyar nemzetiségű kutató tartozik ebbe a kategóriába. Ebből a kategóriából sikerült talán az első számot, mindjárt itt az elején, Roska Botont professzor urat érdekelté tenni egy ilyen együttműködésbe, ami valami egészen leírhatatlan gyermeki örömmel tölt el engem személy szerint, hogy így tudunk indulni. Nagyon szépen köszönjük ezt neked, Botond, hogy megelőlegezed ezt a bizalmat, mert nyilván ahhoz, hogy ez működésbe jöjjön, ahhoz erre majd valamennyi időt fordítanod kell, és olyasmibe vágsz bele, amiről egyelőre egyikünk sem tudja pontosan, hogy ez majd hogy alakul, de nyilván mindannyian reménykedünk benne, hogy nagyon jól alakul, és mindent meg fogunk tenni ennek érdekében. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt, és akkor azt hiszem, hogy talán annyi kötelességem még maradna, hogy néhány szóval bemutassam Roska Botond professzor urat. Ugyan nem igazán szorul bemutatásra, de azért a rendkedvéért tegyük ezt meg mégiscsak. Elmondanék néhány dolgot. Talán kezdeném azzal, ami szerintem a itteni küldetés szempontjából nagyon-nagyon fontos, hogy Roska Botond egy igazán reneszánsz ember. Rendkívül szerteágazó érdeklődése a klasszikus zenétől, a matematika világán át az élet számos területére kiterjed. egyetemi tanulmányait először csellista zeneművészként és matematikusként végezte párhuzamosan Budapesten. Ezek után kutatóorvosként teljesedett ki igazán, hiszen 1995-ben orvosi diplomát szerzett a Semmelweis Egyetemen, 2002-ben pedig PhD fokozatot a világ egyik legjobb neurobiológiai műhelyében, a Kaliforniai Berkeley Egyetemen. Ezen túl is a világ legjobb műhelyében dolgozott posztdoktor kutatóként, először a Harvard Egyetemen, ahonnan aztán a svájci Bázelbe költözött, ahol 2014-ben orvos professzornak nevezték ki. Kutatásai kezdetektől fogva a látás neurobiológiájával, idegtudományával kapcsolatosak. Intenzíven kutatja legfontosabb érzékszervünk kapcsolódását az agy ideghálózataihoz, a legfejlettebb neurobiológiai, optogenetikai és képalkotó módszerekkel. És ami legalább ennyire fontos, hiszen ennek a kutatásnak nyilván nagyon konkrét célja van, töretlenül ülteti át kutatásainak eredményeit a gyakorlatba. Módszerét sikeresen alkalmazták a vakság egyfajtájának gyógyítására, mellyel 2024-ben kiérdemelte a sokak által a Nobel-díj előszobájának tekintett Wolf-díjat. Roska professzor munkája lehetővé tette a vak betegek látásának részleges helyreállítását optogenetikai terápia segítségével. A molekuláris biológia, a genetika és a fejlett képalkotás ötvözésével az alapkutatást összekapcsolja klinikai alkalmazásokkal. Kutatásait már a klinikai alkalmazás felé haladó terápiákkal kapcsolatban is végzi.
Roska Botond szerint, ha túl sokat foglalkoznak az egérkísérletekkel, akkor nagyon jó egérdoktorok lesznek, de nem lesznek jó humándoktorok. Ahhoz ugyanis az életben tartott retinát kell vizsgálni. A cél olyan biotechnológiát építeni, hogy vírusok és molekulák segítségével be tudjanak jutni az agysejtekbe, megváltoztatni annak viselkedését, például a retinában fényérzékenyét tudják tenni. Roska Botonddal beszélgettem.
Miért döntött úgy, hogy belevág ebbe a, hát fogalmazunk úgy, új kalandba?
Új kaland is, meg nem is új kaland. Ugye ezekkel az emberekkel évek óta együtt dolgozunk, csak annyi változott, hogy ezt az együttműködéshez gyakorlatilag egy kicsit szorosabbra fűzzük, de azt mondanám, hogy talán nagyobb léptékkel tudunk haladni ebbe az együttműködésbe, de egy létező, nagyon szoros együttműködés folytatódik. Igazából nagyon meghatott, hogy a Feri, meg a Hankó Balázs és a Bóris Laci, a Kis Ádám együtt dolgoznak egy olyan új házon, egy olyan szerkezeten, ami hosszú távon Magyarországnak nagyon-nagyon-nagyon jó lesz, én úgy gondolom. És ugye mindig az a nehézség egy kis országnak, hogy hogyan tudja oda vonzani a tehetséget, és ez erre egy kísérlet. És az én nevem nem olyan fontos itt, az a fontos, egy olyan technológia centrum létre, ami úgy tud vonzani később fiatal kutatókat, akik ezeket a technológiákat szeretnék használni.
Hol tartanak most az önkutatásain? Nagyon sok mindennel foglalkozik, és nagyon sok mindenről hallunk.
Igen, nagyon sok újdonság van most az intézetben. Egy-két héten belül lesz egy nagy bejelentésünk, egy teljesen új technológiánkat fogjuk publikálni nem sokára, és erről majd fogok beszélni. Tehát új technológiát hozunk létre, és nagy áttörések jöttek létre, például a rövidlátás és a rövidlátás okozta vakságnak a lehetséges megelőzésében. Már klinikai kísérletekben vagyunk, jó pár cikkünk fog kijönni, egy embert már publikáltunk, ebből most már 10 emberről van szó, és egy újabb klinikai kísérlet indul az év végén, tehát egyre inkább már emberbe vagyunk, és hogy ebből mikor lesz olyan gyógyszer, amit a patikában megvehetnek, ezt sajnos nem tudom mondani, de egyre több emberi kísérleteink indultak be. És az is fontos, hogy ez nem én vagyok, hanem az intézetem, tehát az 120 ember az intézetben, aki dolgozik egyen. Egy valaki szeretnék felhívni a figyelmet, György Bencére, aki az intézetünkbe egy magyar fiú, akit a Harvard Egyetemről hoztunk Bázelbe, hogy ő jött magától, nem hoztunk, hanem ő jött hozzánk, és ő az egyik legnagyobb tehetség a terápiai építésben, úgyhogy erre a névre figyeljenek fel, mert még sokat fognak hallani felőle.
Visszatérve a mostani bejelentésre, mi az, ami ebből Magyarországra jön majd?
Magyarország lesz egy nagy centrum, ami egy technológiai centrum lesz, hogy az emberi agyal hogyan tud kívülről kísérletesen beszélgetni. Tehát úgy, hogy hogyan tudunk valamit ráírni az idegsejtekre, hogy másképp csináljanak, és ebbe az irányba indul el ez a centrum. Tehát ez más, mint a Bázeli Centrum. A Bázeli Centrum terápiákat épít konkrétan, ez pedig technológiákat épít, és ezekből a technológiából reméli, hogy új ötletek, új cégek, és esetleg új kezelések jönnek létre.
Mikorra valósul meg a centrum?
Úgy tervezzük, hogy július elején indítunk, úgyhogy ha minden jól megy, akkor én azt gondolom, hogy a nyáron feláll a centrum.
Szigma, a holnap világa.
A Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézetének kutatója, Ruszkicai Rüdiger Zsófia, dán, valamint magyar egyetemek és kutatócsoportok szakembereivel együttműködve vizsgálta a nyugatmecsek hosszú távú felszínformálódását. A kutatás célja az volt, hogy megállapítsák a paksi atomerőműben keletkező kiégett fűtőelemek végleges elhelyezésére tervezett nagy aktivitású radioaktív hulladéktároló biztonságát fenyegeti-e a felszín természetes lepusztulása.
A hulladék lerakó elhelyezésének vizsgálata nagyon sok fonálon fut, és ennek egyik része volt ez a kutatás, aminek az volt a célja, hogy azt állapítsuk meg, hogy a tervezett lerakó elég mélyen van-e a felszín hosszú távú lepusztulása szempontjából, tehát ez a lerakó nem fog-e, mit tudom én, 1000 év múlva szépen a felszínre kerülni, mert annyi kőzetréteg lehordódik a felszínéről. És mindjárt mondom, hogy miért pont ez a helyszín lett aztán a valószínű befutó, de előtte még annyit, hogy más kutatások is zajlanak, tehát ez csak egyik szempontja. Tehát van ennek szerkezetföldtani szempontja, hogy törésvonalak ne keresztezzék a területet, hogy hidrológiai szempontból megfelelők legyenek. Tehát ez a kutatás ennek egy részkutatása a teljes földtani kutatási háttérnek, ami a területet érinti. És hogy miért éppen ez a terület? A nyugati mecsek területe egy régi felboltozódás. Ennek a magjában egy agyagkő formáció van. Ez egy idős és nagyon tömör kőzet és vízzáró kőzet, ami ugye mind megfelel azoknak a szempontoknak, hogy jó lehet ennek a hulladéklerakónak az elhelyezésére. Ez hazánkban kevés ilyen terület van, mert egy szerkezet földtanilag és földtanilag fiatal terület vagyunk, sok a karsztos, tehát mészköves terület, ami víz áteresztő, sok az üledékes kőzet, tehát ezért kevés helyszín tűnik jónak, és az egyik ezek közül a mecsek, és sok szitán már átment, mire ide került a kérdésfeltevés, hogy igen ám, de ez a lepusztult felszín, ahol ugye a felszín közelében vannak ezek az idős kőzetek, ez milyen gyorsan pusztul, és kiderült, hogy erről semmiféle becslés nem áll rendelkezésre, és ennek kapcsán merült fel, hogy a helyben keletkező kozmogén izotópokkal egy hosszú távú, tehát több éghajlati cikluson az emberi látómezőnél jóval hosszabb távon lehet kutatni ezt a kérdést.
A kutatás két izotópot is vizsgált, jegyezte meg Ruszkicai Rüdiger Zsófia.
Két adatunk is van már minden egyes mintából, és vizsgáltuk a gerinceknek a lepusztulási rátáját, és vizsgáltuk a teljes patakok által lefedett vízgyűjtőknek, több kis patak vízgyűjtőjének a lepusztulását, és arra jutottunk, itt azt kellene a módszer hátteréről tudni, hogy miért tudunk ezzel hosszú távú becslést adni, ezek a kozmogén izotopok a kozmikus sugárzás hatására keletkeznek a felszíni kőzetrétegekben, és ha ezeket a felszíni kőzetrétegeket folyamatosan elszállítjuk, akkor a lepusztult hordalékban is benne lesznek, és minél gyorsabban pusztul az üledék, ugye annál kevesebb halmozódik fel a kőzetekben, tehát ha megmérjük számszerűen, hogy mennyi kozmogén izotóp van egy adott mintában, akkor ebből számszerű becslést fogunk tudni adni a terület hosszú távú 1000-10000 éves nagyságrendű lepusztulására, ami azért nagyon jó nekünk, mert ennyi idő alatt már éghajlat változások is történtek a területünkön, ugye a jégkorszaknak vége lett, stb. Tehát nem csak a mai pillanat felvétel tudjuk megtenni, mintha mondjuk üledéket csapdázunk a patakokban, hanem egy jóval hosszabb távú visszatekintésünk lesz, ami az előrejelzés hosszúságának az érvényességét is megnöveli. Na és arra jutottunk, hogy mind a gerincek, mind a vízgyűjtők, tehát a teljes területre vonatkozó becslés nagyon alacsony lepusztulási rátákat eredményezett. Ez azt jelenti, hogy 10^30 méter per millió éves lepusztulás, de van, ahol 10-nél kevesebb. Tehát ezek a maximális értékek. Ez azt jelenti, hogy 30 méter anyag kőzet pusztul le maximum 1 millió év alatt. Tudni kell ahhoz, hogy a hulladéktároló biztonságos mélysége az annyit jelent, hogy legalább 300 méter mélyen kell legyen, és ezt minimum 10000 évig kell tudja csinálni. Tehát ez a törvényileg és a radioaktivitás figyelembe vevő biztonságossági feltétel, és ezt a hulladéktárolót ezt 500 000 méter mélyre tervezik-e majd elhelyezni, tehát ennél jóval mélyebbre. És ugye mi arra jutottunk, hogy 10 métert pusztul a felszín 1 millió év alatt, maximum 30-at, ami azt jelenti, hogy 10000 év alatt körülbelül 3 cm, 100000 év alatt 30 cm pusztul le a felszínről átlagosan. Tehát ha még ez egy gyorsuló folyamat is teszem, azt a globális felmelegedés miatt gyorsabb lepusztulással kéne számolnunk, akkor is nagyságrenddel alatta maradunk annak a gyorsaságú lepusztulásnak, ami veszélyeztetné a hulladéktároló mélységét. Ez az egyik, ez egy nagyon jó hír, és a másik hír, hogy ugye a patakok és a gerincek lepusztulása az nagyjából hasonló, tehát arra sem kell számítanunk, hogy egy patakok ilyen mély szurdokokat fognak itt létrehozni, ami mondjuk lokálisan esetleg bele csíphetne ennek a hulladéktárolónak a biztonsági zónájába, tehát ilyenre nem kell számítanunk, nagyjából egyenletes a felszín lepusztulása. Tehát ezeket az eredményeket értük el, és hát reméljük, hogy ez a klímaváltozás és a tektonikus mozgások nem nagyon változnak, akkor ez tényleg 100 000 éves nagyságrendben is tökéletes biztonságot jelent a hulladéktároló mélységének tekintetében.
A Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont kutatója szerint, bár van a környéken tektonikai törésvonal, ez nem földrengés veszélyes, így nem veszélyeztetne egy esetleges tárolót.
A területtől délre, Pécs táján húzódik egy nagyjából kelet-nyugati, hát észak-kelet délnyugati irányú törésvonal, ez a Mecsek-Alja tektonikai zóna, ami fiatal eltolódási rendszert is mutat. Ez nem fut át ezen a felboltozódáson, de tőle délre itt van nem nagyon messze. De a terület tektonikailag földrengések szempontjából nyugodt, nem tudunk nagy földrengéseket a területről. A terület kiemelkedése nagyjából hasonló rátákat ad, mint a felszín lepusztulási rátája, tehát igen lassú. Tehát emiatt nem számítunk arra, hogy, tehát ez az elmúlt 2-3 millió évre igaz, ez a nagyon lassú kiemelkedés, tehát nem számítunk arra, hogy ez mint egy rakéta elindulna fölfelé, és emiatt a lepusztulási folyamatok felgyorsulnának, semmilyen földtanilag látható jel nem utal erre.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hun-rem.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.